Kedves testvérek, mindenható Istenünk üzenetét, az ő szent lelkének segítségét kérve és várva, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetében található ige alapján hirdetem. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. fejezetéből a 8-tól a 20. versig terjedő részt olvasom. Azután eljárt Pál apostol a zsinagógába, ahol 3 hónapon át bátran szólt, vitázott és igyekezett meggyőzni őket az Isten országának dolgairól. Amikor pedig egyesek ellenálltak és nem hittek, sőt, gyalázták az Úr útját az egész nép előtt, ott hagyta őket, a tanítványokat is távol tartotta tőlük, és minden nap egy Tirannosz nevű ember iskolájában tanított. Ez 2 éven át tartott, úgyhogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök. Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által, úgyhogy még a testén lévő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lélektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet. Egy Szkéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és azt mondta nekik, Jézust ismerem, Pálról is tudok. De ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy meztelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez minden Efézusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindannyiójukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Azok közül sokan, akik a varázslást űzték, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Amikor kiszámították a könyvek értékét, 50 000 ezüst pénzre becsülték. Így az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt, és megerősödött. Amen. Kedves testvérek, hogyha mindenható Istenünk engedi és élünk, akkor a ránk következő Isten tiszteletek során majd az Efézusi levél magyarázatával, az Efézusi levél megértésével foglalatoskodunk majd. Az Efézusi levél az a bibliai könyv, amelyről az új szövetségi írás magyarázat majdnem 2000 éves történelme során eddig a legtöbbször mondták ki egészen különböző korban élő keresztjének, ez a Szentírás legaktuálisabb könyve. Calvin egyik kedvenc bibliai szakasza volt Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele. Más ige magyarázók Pál írásainak koronájaként említik ezt a levelet, megint mások egyenesen így írják le, az apostoli levelek királynője ez. Ma még nem ezzel a levéllel kezdünk, hanem a mai ige szakasz reményem szerint egy kis hátteret ad az Efézusi levélhez. Amit ma hallottunk a felolvasott igében, az egy azok közül az alapjában véve 2-3 nagyon fontos eseményből és történetből, ami ez alatt a körülbelül 2,5-3 év alatt történt, amit Pál Efézusban töltött. Ez volt az a 2,5-3 év, ahol megalapozódott az ő kapcsolata ezzel a gyülekezettel, és ebben a kapcsolatban értendő az egész Efézusi levél majd. Efézus a korának mércéjével mérve egy hatalmas város volt. Körülbelül 200 ezres lakosságú városról van itt szó, akkor, mint a mai Debrecen, és sok tekintetben központ volt ez. Politikai központ volt ez, ahol bár nem ott élt Ázsia provincia helytartója, de évente többször is megfordult ott, hogy a hozzá fellebbezett bírósági ügyeket elintézze, hogy összehívja a népgyűlést, hogy politikai ügyekről tárgyaljanak. Ezen felül kereskedelmileg is a szó legszorosabb értelmében kikerülhetetlen volt Efézus. A kelet kapujának hívták, mert aki Kis-Ázsia vagy Ázsia keleti részével kereskedni akart, csak egy helyen érhette el az odavezető utakat, ez pedig Efézus volt. Természetesen volt a városnak egy hatalmas kikötője is, és három nagyon fontos kereskedelmi út találkozott ott. Ezen felül azonban, és talán a mi szemszögünkből ez a legfontosabb, Efézus városa egy kiemelkedő vallási központ volt. Rengeteg nép, rengeteg nyelv, és így rengeteg különböző vallás és kultusz találkozott ebben a városban. De ebből a sokaságból egyértelműen kiemelkedett egy. Az Artemis, vagy más néven Diana, istennő kultusza. Az ókori világ 7 csodájának az egyike volt az Artemisnek emelt templom, pontosan itt, Efézusban. Emellé a kultusz mellé képzeljünk el még számtalan arany, ezüst és fémműves kis műhelyt, mert hogy virágzott az amulettipar. Egészen kicsike kis Artemis templomocskáktól elkezdve az összes elképzelhető amuletten, vallási tárgyon keresztül egészen átokhozó kövekig, tárgyakig mindent lehetett itt kapni ebben a városban. Ez egyáltalán nem volt egy lelki, vallási vákum, amiben ez a város élt. Sőt, az ember rendelkezésére állt gyakorlatilag a Római Birodalom összes ismert vallása, hogy válasszak közülük egyet. Pál apostol már a második missziói útja során megfordul ebben a városban, de csak átutazóként. Mondom, a város nem lehetett könnyen elkerülni. Akkor nem marad sokáig, hátrahagyja Aquillát és Priscillát, de néhány éven belül visszatér. Akkor már nem csak utasként, akkor ő már a városba jön, hogy itt hirdesse Isten igéjét. Mint ahogy azt ő mindig is szokta, a zsinagógákban kezdi, valamelyikben a több efézusi zsinagógában. De itt 3 hónap elteltével nagyon komoly ellenállásba ütközik, anélkül, hogy felvenné a kesztyűt, egyszerűen hátrahagyja ezeket az embereket, és kibérel egy filozófiai magániskolát, aminek valószínűleg elég nagy auditoriuma volt ahhoz, hogy a páli közönséget is befogadhassa. Tirannosznak vagy Tyrannosznak hívták ezt a rétort és filozófust, aki ott tanított délelőttönként. Az ige tanúsága szerint pedig Pál nap mint nap délutánonként tanított ott. És ez ne lepjen meg bennünket olyan nagyon, szeretett testvérek. Nem attól ige az Isten igéje, hogy egy ennek megfelelő módon felszentelt templomban hangzik el. Nem a templom teszi az igét, épp ellenkezőleg. Minden létező 4 fal templommá lehet. Kórházi kórterem, ami nappalink vagy hálószobánk, ez a helység, az üzlet bárhol, ahol Isten igéje tisztán hirdettetik. És éppen erről szól ez az ige. Mire számítsunk ott, ahol a mindenható Isten megadja ezt az ajándékot, hogy az ő igéje tisztán és erővel hirdettetik. Az első dolog, amit rögtön észre kell, hogy vegyünk, letagadhatatlanná válik ebben a helyzetben, hogy a mindenható Isten munkálkodik. Ezt írja az ige, Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által. Úgyhogy még a testén lévő kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük. A gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Így kezdődött ez az ige, és így kezdődik mindig minden, ahol egy gyülekezet él, ahol az Istent élő hittel imádják, Isten hatalmas dolgokat visz véghez. Ennek vagy annak a keze, szája, élete, gondolatai által. Ebben az esetben ezt olvastuk Pálról, Isten nem mindennapi csodákat vitt véghez az ő keze által. Kedves testvérek, Pál apostolnak az efézusi tartózkodása nagyon sok tekintetben nem tipikus. Először is nem tipikus, mert efézusi tartózkodásról beszélünk, meglehetősen hosszú idejű tartózkodásról. Mi többnyire úgy gondolunk a páli misszióra, hogy ő utazott, hogy ő meg sem állt. Ő maga kereste és kutatta föl az ige után éhező és szomjazó szíveket. Ő maga ment oda emberekhez, ő maga ment a legkisebb falvakba is, tehát elsősorban a nagyvárosokba, ahol több embert érhetett el. Szóval ő maga ment, hogy prédikáljon és hirdesse az igét. Itt Efézusban azt olvashattuk, hogy mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr igéjét, mind a zsidók, mind a görögök, annak ellenére, hogy Pál legalább 2,5 évig nem ment innen sehová. Ő nem hagyta el Efézust, ő nem utazott, ő nem kutatta föl a kis gyülekezeteket és a kisvárosokat. Az ő ige hirdetésének ment híre, és az igét kereső emberek jöttek ő hozzá. És ezek az emberek vitték Isten igéjének jó hírét haza, oda, ahonnan ők jöttek. Az ige kutatói szerint ennek a missziójának az egyik gyümölcse például a Filippibeli keresztény gyülekezet, ami valószínűleg úgy kezdődhetett, hogy Filippiből jöttek emberek a jól ismert helyen, a filozófiai iskolában igét hirdető Pálhoz, ők mentek vissza Filippibe, és így kezdődött ott a keresztény élet. De nem tipikus ez az efézusi időszak abban a tekintetben sem, hogy ha csak végig gondoljuk, mi az, amit tudunk Pálról, mi az, amit a Szentírás nekünk elmond, Pálról nagyon-nagyon ritkán olvashatunk, úgy, mint egy csodatevőről. A Szentírás hihetetlen terjedelemben őrizte meg ige hirdetéseit és szavait, leveleit. Pálról a Szentírás elsősorban úgy beszél, mint ige hirdetőről, nem pedig úgy, mint akinek a kezéhez különösebben sok csoda kötődne. És itt sem megyünk bele nagyon a részletekbe. Lukács, aki nem csak az evangéliumot írta, hanem az apostolok cselekedeteiről írott könyvet is, igazából nem érdeklődik különösen ezek után a csodák iránt. Csak úgy megjegyzi, hogy voltak, hogy nagyon sok volt belőlük, és hogy nagyon-nagyon megdöbbentő csodák voltak. De ennyi. Számára fontosabb az, hogy az Isten ígéje terjedt, és hogy ez az ige hogyan hirdettetett, mert Pál csodái ennek vannak és voltak alárendelve. De mégiscsak ott voltak. És aki ott élt Efézusban, nem tagadhatta, a mindenható Isten, az Úr Jézus Krisztus igenis működik. Itt van köztünk, és az ő nevében, az ő ereje által megdöbbentő dolgok történnek. Kedves testvérek, mint azt mondtam, ez a kezdete. Majdnem mindennek. Egy gyülekezet életében mindennek. Éppen ezért hadd kérdezzem ezt az egyszerűnek tűnő, de annál fontosabb kérdést. Hisszük-e mi igazán, hogy a mindenható Isten ma is, a mi világunkban is munkálkodik? Hisszük-e mi, hogy éppen a mi világunkban munkálkodik? Tudjuk-e ezt hinni és elfogadni akkor, amikor például bekapcsoljuk a tévét, és mostanában másról nem is hallunk, mint a New Orleans-i káoszról. De alig 2 hete van ennek, hogy hasonló képeket éppen a mi szomszédságunkból láttunk. A svájci árvíz idejéről. Hisszük-e azt, hogy itt ebben a világban igenis munkálkodik a mindenható Isten? Valaki egyszer elmondta, én tudom, hogy a hit nagyon-nagyon fontos az örök élet szempontjából. De az az igazság, hogy az én mindennapi dolgaimban és ügyeimben semmit nem tudok kezdeni azzal, hogy keresztjén vagyok. Kedves testvéreim, hiszitek-e, hogy a mindenható Isten munkálkodik itt és most mi közöttünk. Hiszitek-e, hogy a mindenható Istennek szava van hozzátok? Hogy ő tud beszélni? És nem csak elvont, ami mindennapi életünk számára gyakorlatilag jelentéktelen dolgokról tud és kíván beszélni. Meglátszik-e azon, ahogy mi döntéseinket hozzuk, a nagy döntéseket és a kicsiket, hogy mi tudjuk és hiszük, ami Istenünk tud beszélni és tud utat mutatni, sőt, kifejezett akarata van a mi életünk számára. Tudjuk-e úgy hordozni terheinket, úgy remélni, hogy tudjuk és hisszük, ami Urunk Jézus Krisztus működik, munkálkodik, ereje jelen van itt és most, bennben is. Kedves testvérek, Pál nyomán ez letagadhatatlanná vált, mind azonáltal, én azt hiszem, hogyha itt csak heten lennénk többen ebben a gyülekezetben. És ez a hét pontosan Szkéva zsidó főpap fia lenne, akkor ők már régen felálltak volna és félbeszakították volna ezt az igehirdetést, és közölték volna velünk, hogy nem, az Úr Jézus nem működik. Mi kipróbáltuk, mondhatnák ők. Oda mentünk ahhoz az ördöngőshöz, kimondtuk az Úr Jézus nevét, arra a Jézus Krisztusra kényszerítünk, akit Pál hirdet. És mi történt? És az történt, ahogy olvashattuk is, ez az egy szál ördöngős férfi legyűrt 7 felnőtt férfit, véresre verte őket egymaga, és hogy a szégyen teljes legyen, anyaszült mesztelenül kidobta őket a zsúfolt efézusi utcák valamelyikére. Hogyha ezek közül a vándorló ördögűzők közül bárki itt lenne, meggyőződésem szerint ők felállnának, és azt mondanák, sajnálom, nem működik, kipróbáltuk, kész. És mielőtt még tovább mennénk, egy dolgot el kell ismernünk. Ez a kereszténységgel többé-kevésbé kapcsolatba került emberek egyik legalapvetőbb és legáltalánosabb tapasztalata. Ilyen vagy olyan helyzetben kimondtam az Úr nevét, segítségül hívtam őt, és nem történt semmi? Vagy ha valami történt, akkor az inkább szégyenemre vált, mint bármi másra. Kórházi ágyon fekvő idős asszony szavaira gondolok, aki éppen túlesett egy nem igazán komoly, és orvosi értelemben egyszerűen tökéletesen lefolyt műtéten, és az asszony óriási szomorúsággal, keserűséggel és haraggal mondta, hogy ő még imádkozott is azért, hogy ez az adott probléma úgy múljon el, hogy neki nem kell műtőasztalra feküdni. És mi történt? Semmi. Meg kellett operálni. Pedig ő még imádkozott is érte. Egy más valakire gondolok, aki haldokló házastársának már összefonnyadt kezét szorongatta egy kórházi ágyon. A szavak majdnem ugyanazok voltak. Én imádkoztam, de ez nem ért sem, nem ért sokat. Igazából ez nem ért semmit. Szeretett testvérek, úgy őszintén, ül itt közöttünk akár egy olyan valaki is, aki nem élt át még valami hasonlót. Egy adott helyzetben kipróbáltuk, segítségül hívtuk az Úr nevét, és nem jött segítség. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy keresőknek, a kereszténységgel többé-kevésbé kapcsolatban lévőknek, de még megtért hívőknek is ismerős ez a tapasztalat, amin Szkéva fiai átmentek. És éppen ezért én nem szeretnék könnyelműen átsiklani e fölött az ige szakasz fölött, és nem is szeretnék olcsó válaszokkal előállni. Vegyük az időt és az energiát, és nézzük meg, mi az, amit ebből az igéből tanulhatunk, Mi az, amit ebből az esetből tanulhatunk? Két csoportra, két tanúra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik legyen ebben az esetben maga, ez a gonosz lélektől megszállt ember. A másik, akiktől nagyon sokat tanulhatunk, azok pedig az efézusi keresztjének. Hogyha megnézzük közelebbről, hogyan is válaszol a démon ebben az esetben, akkor egy valamit már is megtanulhatunk. A gonosz lélek azonban, így írja a 15. vers, visszafelelt és azt mondta nekik, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Szeretett testvéreim, amit ez a lélek mond, az nem más, mint hogy igen, Jézus hatalmáról tudok. És hallottam erről a Pálról is. De nektek az égvilágon semmi közöttök ehhez a Jézushoz. Kik vagytok ti, és mit bohóckodtok itt? Szeretett testvérek, más szavakkal elmondva ugyanezt, az Úr Jézus Krisztus neve egyszerűen nem működik varázsigeként. És ez a hét vándorló ördögűző pontosan így akarta használni ezt a nevet. Gondoljuk csak végig, ők ebből éltek, hogy csodálatos módon gyógyítottak, és hogy mindenféle kisebb vagy nagyobb démonokkal szembeszállva azokat kiűzték. Persze, amikor Efézusban hallanak a páli csodákról, hogy ahol elhangzik ez a két szó, Jézus Krisztus, ott betegek gyógyulnak, ott démonok vonulnak vissza, ők ezt rögtön fel is veszik a repertoárba, mert hát szükség van rá. És amikor először úgy igazán kipróbálják, akkor nekik ez nem működik. És ez pontosan azért nem működik, amit maga a megszállott ember mond. Nektek személy szerint semmi közötök ez a Jézushoz. A tisztátokból ez a név, ez csak két szó. Ez nem erő, ez nem hatalom. Ti nem ismeritek ezt az urat, ti csak hallottátok a nevét. És azt hiszitek, hogy majd működni fog. Ha, ezzel rájuk ugrik, jól elveri őket és kirúgja őket az utcára. Kedves testvérek, nem az a legfontosabb, hogy ismerjük-e a korrekt formulákat. Nem az a legfontosabb, hogy tudunk-e szépen imádkozni. A legfontosabb az, hogy élő kapcsolatban vagyunk-e az Úr Jézus Krisztussal. Ha igen, akkor megtapasztalhatjuk, hogy mit is jelent az ő ereje. Ha nem, akkor így járunk, mint ez a hét ördögűző. Július végén a feleségemmel eltölthettünk 2 hetet Svájc keleti részén, Graubündenben, és ha már ott voltunk, akkor én személy szerint megragadtam a lehetőséget, még akkor is, ha ez csak egy irányba, majdnem 3 órás utat jelentett számomra, hogy elmenjek Monsteinba. Nem tudom, hogy önök közül bárki tudja, hogy hol van Monstein. Közvetlenül Davos mellett, körülbelül 15 percre a posztautóval. Néhányan igenis tudják. És akkor önnek nem kell elmondanom, ez egy gyönyörű, a szó legszorosabb értelmében. Ez a festői falu. Ez a minta példánya a festői falunak. És a falu több szempontból is híres. Ami engem oda csalogatott, az az, hogy az 1640 méterrel a tengerszintje fölött fekvő sörfőzdéje ennek a falunak, egész Európa legmagasabban fekvő sörfőzdéje. Összegyűjtöttem a kis pénzemet, és befizettem a drága túrát, de az ember azért sok inni és ennivalót kap ezzel együtt, és ezzel már megéri. És a túra végén ott felajánlottak nekünk sok-sok mindent, amit a sörön kívül még ott gyártanak. Rengeteg húskészítményt, és egy speciális sajtot. Ott a Davos környéki hegyi farmokról gyűjtik a tejet hozzá, és a sajtot, mielőtt megfüstölnék, többször meghengergetik, belemártják a sörfőzés egyik melléktermékébe a már lefőzött, lepárolt gabona maradékba. És a sajtot kívülről pontosan ezek a kis gabona darabok, többé-kevésbé sörízű gabona darabok borítják, ezek után ezt megfüstölik és eladják. Ilyen ekkora 1 kilós darabokban 30-32 frank darabja. És bizony ott hezitáltam, hogy érdemes-e ezt megvenni. És ott kerestem, hogy nincsen-e esetleg egy szelet belőle. Mert megvenni az egészet, az drága, meg az egyébként is egy kiló sajt, az nagyon sokáig tart, mire két ember megeszi, és így tovább, és így tovább. És még ugye arra is gondoltam, hogy nem csinálnának-e esetleg jobb üzletet, hogyha felszeletelnék ezeket a sajtokat, és ilyen 5 frankos darabonként vákumfóliában eladnák, ahelyett, hogy az egészet kell megvennie annak, aki szeretne egy darabot. Kedves testvérek, ez a gondolat nem nekem jutott először eszembe, és bár a Monsteini sörfőző nem darabolja a sajtot, én nagyon sokszor úgy látom, hogy a mi kortárs kereszténységünk igenis eljutott már ide. Én nagyon sokszor úgy látom, hogy a mi 21. század elejé kereszténységünkben gyakran úgy szól az ige, minthogyha felismertük volna Krisztust, és a kereszténységet úgy egy darabban alig lehet eladni. Daraboljuk föl. Csináljunk belőle kisebb darabokat. Vágjuk le belőle azokat a darabokat, amiket a mai világunkban már nem lehet egyszerűen embereknek eladni. Mert a mai napig van éhség, a Krisztus jelenség bizonyos szeleteire, de úgy az egészet egybe, ahogy az Isten nekünk adni akarja, azt úgy már nagyon-nagyon kevesen keresik. Szkéva fiai pontosan így viszonyultak az Úr Jézus Krisztushoz. Nekik egy szelet kellett a Krisztusból, ez pedig a betegségeket gyógyító erő. Az összes többi nem kellett. Nekik nem kellett Krisztus, az Úr, aki igényt tart az ő egész életükre. Nekik Krisztus a gyógyító kellett. Kedves testvérek, óriási kísértés ez manapság. Úgy hirdetni az ígét, hogy a Krisztusról szóló üzenetet egyszerűen felszeleteljük, és eladjuk a szép szeleteket, a csúnyákat pedig eldugjuk. Hirdetjük Krisztust, a jó pásztort, és hallgatunk Krisztusról, aki majd eljön ítélni élőket és holtakat. Hirdetjük Krisztust, a gyógyítót, és valahogy elfelejtjük megemlíteni, hogy az Úr Jézus Krisztus bennünket elsősorban bűneinkből akar meggyógyítani. Ez a legfontosabb. Nem fej, fog vagy lábfájásainkból. Az egy teljesen mellékes dolog. A része az egésznek, de messze nem a legfontosabb. Hirdetjük örömmel, az Úr Jézus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. De rögtön veszük a mi kis lelki sajtvágó késünket, és levágjuk ennek a mondatnak a második felét, ahol maga az Úr mondja, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Én vagyok az egyedüli út, mondja az Úr. De ez így már nagyon nehezen eladható, ezt inkább levágjuk belőle. Kedves testvérek, ennek az igének az első és legfontosabb üzenete az az, igen, Krisztus munkálkodik ebben a világban. De azok, akik nem akarnak vele teljes egészében, egész lényükkel kapcsolatba lépni, csak a gyógyulás, csak a vigasztalás, csak ezek a kedves simogató krisztusi szeletek kellenek, az nem kaphatja meg ezeket a szeleteket. Mint ebben a sörfőzdében Davos mellett. Nem lehet darabokat venni. Az ember vagy elviszi az egészet, vagy nem kap semmit. Így működik ez a kereszténységben. És még az sem elég, ezt mondja ez az ige, hogy rendben van, elfogadjuk a Krisztust a maga teljességében, legalábbis abban a teljességben, amit mi meg tudunk ragadni a mi hitünkkel. Az efézusi gyülekezet tagjai, és nem csak a keresztjének reakciója még egy valamire tanít. Mégpedig arra, hogy a Krisztust nem lehet besorolni a mi kedvenc kis amuletjeink közé. A Krisztus az egyetlen akar lenni, nem pedig egy a néhányból, vagy egy a sok közül. Amikor meghallották az efézusiak, hogy mi történt ezzel a 7 ördögűzővel, akkor a 17. vers tanúsága szerint félelem szállta meg mindannyiójukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. És ezek után még a hívők közül is sokan eljöttek, megvallották, igen, mi is próbálkoztunk ám ezzel. Igen, mi is használtuk és kihasználtuk az Úr Jézus Krisztus nevét. Igen, nekünk is vannak itt-ott. Megvannak még azok a régi amulettek, megvannak még a régi varázskönyvek. És ami a megdöbbentő, annélkül, hogy bárki, egy Pál vagy bárki mondaná nekik, maguktól összegyűjtik ezeket, és ott mindenki szeme láttára elpusztítják, elégetik. Szeretett testvérek, ez az ige második és nagyon-nagyon komoly üzenete. Krisztus erejét sosem tapasztalhatja meg az az ember, akinek Krisztus egy a sok közül. Lehet, hogy sokaknak, ezek közül az efézusiaknak Jézus Krisztus volt a kedvencük az amuletjeik között. A kedvencük az általuk többé vagy kevésbé tisztelt és félt istenek között. Lehet, hogy ő volt az első, de mégiscsak volt mellette egy második, egy harmadik, egy negyedik. Csak arra az esetre, ha esetleg nem működne. Akkor még mindig vissza lehet menni valamelyik korábbról ismert istenséghez. Még mindig elő lehet keresni azt az arany amulettet, ha ez a Krisztus dolog nem működne. Még egyszer mondom, csak azt tapasztalja meg, hogy micsoda erő van a Krisztusban, aki senki és semmi mástól nem vár szabadulást, csak a Krisztustól. Ha már nyaralásról beszéltem, akkor hadd meséljek valamit egy sok-sok évvel ezelőtt történt kirándulásról is. Körülbelül 13 éves voltam. Velem egykorú ifjúsági csoporttal kirándultunk, és a testvérek, akik már jártak hegyekben, tudják, hogy időnként vannak sziklák és sziklafalak, amik olyan csábítóak arra, hogy az ember úgy nekifusson, felmenjen a tetejére valahova. És hogyha ezt már kipróbáltuk, akkor tudjuk azt is, hogy felmenni nagyon-nagyon könnyű, legalábbis ahhoz képest, amit onnan lejönni jelent. És velem pontosan ez történt, úgy többen felmentünk, és eljött az ideje, hogy menjünk tovább, le kell menni ugyanazon a homokkő sziklafalon. És egyszer csak így rohamszerűen egy tériszony lett úrrá rajtam, és én valahol ott megálltam, nem nagyon magasan, egy olyan 5-6 méteres magasságban, két kézzel kapaszkodva a homokkőbe, és mint az utólag kiderült, igazából egy lépés lett volna már csak addig, hogy a többé-kevésbé ösvénynek nevezhető dolog elinduljon, és onnan már le lehetett sétálni. És odaállt mellém valaki, aki nálam magasabb volt, erősebb, megfogta a csuklómat, és azt mondta, ne félj, tartalak, neked annyi a dolgot, hogy elengedd a falat, és lelépj oda. És testvérek, ezt nagyon sokáig nem tudtam megtenni. Örökké valóságnak tűntek azok a mások percek, ahol én félelemből ott lógtam a falon, addig, amíg bennem körcsölt a kezem a szószoros értelmében, mert nem mertem elengedni a másikat. És akkor, amikor elengedtem, mert hogy begörcsölt a kezem, akkor éreztem, hogy az a barátom, ő igenis meg tudott tartani, és hogy nem is kellett igazán olyan sokat tartani rajtam, mert az a lépés az valóban közel volt, és ez az egész ügy nem volt annyira tragikus, mint ahogy nekem tűnt. De ehhez, hogy azt az egy megtartó kezet és annak erejét megtapasztaljam, ahhoz el kellett engedni a falat. Kedves testvérek, lelki értelemben ez pontosan így működik. Csak azt tapasztalja meg, micsoda erő van a Krisztusban, aki el meri engedni az összes többit. Amíg görcsösen ragaszkodunk egy második, harmadik, negyedik lehetőséghez is, mert mi van, ha ez a Krisztus dolog nem működik, addig soha nem fogjuk megtudni, hogy micsoda erő van a Krisztusban. Soha. És ezt ismerték föl itt az efézusiak, és komoly áldozatot hoztak ezért a felismerésért. Ez az 50 ezer ezüst pénz, ez 50 efézusi munkás, 3 teljes évi bére. Hatalmas összeg. Nem volt semmi az, amit ők itt elpusztítottak, de még ennél is többet ért az, amit ők így kaptak. A Krisztust a maga teljességében. A Krisztust, aki be tudott tölteni mindent, immáron az ő szívükben is, mert a bálványaikat kitették, megszabadultak tőlük, elpusztították, immáron a teljes szívük nyitva volt a Krisztus előtt. Nem csak a fél szívük, nem csak a szívük 80%-a, nem csak talán a legszebb hely a szívükben, hanem az egész, úgy, ahogy volt. Szeretett testvérek, kérdezem még egyszer, hisszük-e, hogy a mindenható Isten munkálkodik itt, a mi világunkban? Hisszük-e, hogy neki személy szerint hozzánk üzenete van és lesz vasárnapról vasárnapra itt, ebben a gyülekezetben? Én hiszem. Muszáj hinnem, különben nem érdemes ide szószékre felállnom. Ha nem hinném, hogy nem nekem kell kitalálni valamit, amit önöknek továbbadhatok minden második vasárnap, akkor nem mernék ide fölállni. Hadd mondjam el, öröknek semmi szüksége nincsen az én életbölcsességemre. Nekem és önöknek együtt Isten igéjére van szükségünk. És én hiszem, hogy az ő ereje által itt, bennben is megtörténhet az, ami ott Efézusban történt. Az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Így legyen. Amen.